Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket kérjük, várjuk, úgy életünkre, mint halálunkra nézve. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön. Aki még nem tette volna meg, attól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden este 7:30 kezdettel bibliaórát tartunk. Csütörtökön 9:30 kezdettel Isten tiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Csütörtökön este 7:00 kezdettel a nőtestvéreket hívjuk, nőkről nőknek motójú alkalmunkra. Nagy szeretettel, korosztály függetlenül, de mégis kötötten nőtestvéreknek szól ez az alkalom. Pénteken 9:50 tervezünk babamama kört, 16:00 hívjuk az első éves, 17:00 a másodéves konfirmandus testvéreket. Rendünknek megfelelően jövő vasárnap 9:50 kezdettel Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket fogunk tartani, ha Isten éltet és megtart. És egyúttal szeretettel hirdetünk egy újra éledő alkalmat. Jövő vasárnap este 6:00 kezdettel szeretettel várjuk a 18 év feletti fiatalokat, jöjjenek egy fiatalok órája nevű alkalomra, nagy szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Tehát jövő vasárnap este 6:00 kezdettel. Kedves testvérek, mivel tart még az online népszámlálásnak az időszaka, ezért hadd emlékeztessem most is a testvéreket arra röviden, hogy valljuk meg a népszámlálási adataink mellett felekezeti hovatartozásunkat is, hogy kaphassunk majd idővel egyfajta reális képet arról, hogy hányadán is állunk. Ez a válaszolható kérdések közé tartozik a népszámlálási íven, tehát nem kötelező róla nyilatkozni. Azt kérjük azonban a testvérektől, hogy tegyük meg, ne hagyjuk figyelmen kívül ezt a kérdést, hanem valljuk meg azt, hogy melyik felekezethez tartozunk, akár reformátusok, evangélikusok, baptisták, római katolikusok vagyunk, tegyük ezt meg. És meg is köszönjük a testvéreknek ezt, hogyha magunk között vagy magunk körül esetleg találunk olyanokat, akik bizonytalanok, őket is bátorítsuk erre. Egyúttal továbbra is ajánljuk azt, hogy aki nem tudja online ezt megoldani, az jelezze ezt nekünk, és itt segítünk neki helyben kitölteni ezt az ívet. Hálásan köszönjük a testvérek adományait és imádságait, kezüknek munkáját, és szeretettel kérjük is mindezt az elkövetkezendő időben is. Két személyes dolgot is hadd mondjunk, ami a gyülekezetünkhöz kötődik. Szerettük volna itt, de nincs erre most módunk és lehetőségünk köszönteni kedves régi testvérünket, gyülekezeti tagunkat, özvegy Havasi Péterné Erzsike testvérünket, aki ezen a héten 11-én lesz 90 esztendős. Isten áldó szeretetét kívánjuk az ő életére, innen a gyülekezetből, és majd igyekszünk képviselet gyanánt meglátogatni őt abban az otthonban, ahol ő most pillanatnyilag tartózkodik. Hálásak vagyunk az életéért, és azért is, mert nem csak mi emlékezünk meg őróla, hanem tudjuk, hogy ő is megemlékezik imádságaiban rendszeresen és szorgalmasan rólunk, a gyülekezetről, azokról, akiket ismer, meg azokról is, akiket nem ismer, de ennek az ő szeretett közösségének a tagjai. A másik személyes dolgunk egy ima kérés, egy kedves testvérünk esett át műtéten az elmúlt héten, elég hirtelen derült ki az ő betegsége, és talán mondhatjuk, hogy Istennek hála, gyorsan sor kerülhetett az ő műtétjére. Egyre jobban van a műtét után, de azt kérjük a testvérektől, hogy imádkozzanak érte. Réti Zsoltné, Mónika testvérünkről van szó, és az ő egész családjáról, gyermekeiért, férjéért is imádkozzunk, hogy ebben a nehéz időszakban Isten kegyelmével tudjanak megállni a hitben. Az Úr legyen és maradjon testvérek gyülekezetünknek, közösségünknek, egyházunknak őriző, megtartó pásztora. Most hitvallásunkból hallgatunk meg egy részt a Heidelbergi KT 41. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. A 41. úrnapja kérdései és feleletei a 7. parancsolat magyarázatát adják. A 7. parancsolat pedig így szól: ne paráználkodjál.
Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt mindennemű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utánunk kell, és szeplőtelen, tiszta élettel kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más efféle rúd dolgokat tiltem meg Istene parancsolatban? Mivel testünk és lélekünk egyaránt a Szent Lélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettő tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelni.
Kedves testvéreink, folytassuk Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel. A 98. Zsoltárunkat fogjuk most énekelni. A 98. Zsoltárunk 4 versét. Az első vers így kezdődik: énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel.
Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel, mert nagy csodákat cselekedett karjának nagy erejével. Velünk ülünk az ő üdvösségét, kétség nélkül megérteti, szent igazságát, kegyességét minden népnek kijelenti. Meggondolá hírgalmasságát, kegyességét tekinti, és az ő nagy hűséges voltát az Izraelhez téríti. Ha nekünk küldött üdvösséget, ez egész föld kerekségen nyíl nyilván meglátta minden nemzet. Örvendjen hát néhát minden. Örvendjetek és végadjatok, mondjatok szép zsoltárokat, cimbalmokkal hangi csajatok, zendítsetek citerákat, a trombétákat fújjátok meg, e király előtt zengjetek, csendüljetek, zúduljatok meg, tengeren, földön mindenek. Az Úr előtt a folyó vizek örvendezzenek mindnyájan, a magas hegyek az Istennek tapsoljanak végboltukban, mert íme eljött törvényt tenni, megítéle földön minden.
Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a Zsoltár üzenetén keresztül arra, hogy jöhetünk hozzád örömmel, Urunk. Arra is kérünk téged, hogy taníts erre bennünket, most is, és minden időben, hogy amikor a te színed elé lépünk, akkor ezt tegyük meg örömmel, ugyanakkor alázattal, bűnbánattal, és előtted való meghajlással. Dicsőítünk téged, aki teremtőnk, alkotónk vagy. Magasztalunk téged, aki élet időnk felől döntöttél, aki kíséred, vezeted a mi életünket. Áldunk téged háladással, mert magadhoz hívtál, magadat megmutattad nekünk, és köszönjük, hogy újra és újra ezt teszed, hogy mi járhassunk te veled, a te világosságodban, a te igazságodban. Légy segítségül mindannyiunknak, akik itt vagyunk, vagy majd később hallgatjuk ennek az Isten tiszteletnek az üzenetét, hogy szív szerint készek legyünk a te világosságodba megmaradni, neked engedelmességgel válaszolni. Köszönjük neked mindazokat, akikkel együtt járhatjuk a te utaidat, de ha most nincsenek is itt közöttünk, úgy gondolhatunk rájuk, mint testvéreinkre. Így köszönjük meg te neked, Havasi Péterné Erzsike testvérünk életét, azt, hogy őt is megszólítottad, kegyelmeddel utolérted, és hogy őt ilyen hosszú időn keresztül éltetted és megtartottad. Állj mellette özvegységében, öregségében, adjad, hogy boldogan tudja látni életét, mindazt, amit még e földi életben megengedsz és rábocsájtasz. De kérünk téged, Móni testvérünkért is, te tudod, hogy miért vezeted őt és az ő családját keresztül, mindazon, amin keresztül mennek ezekben a napokban, emlékezzél meg róla, vondd őt közelebb magadhoz, és fogadd a mi hálánkat azért, hogy orvosainak kezét a kezedben tartottad. Ismered és tudod, Urunk, a mi bajainkat, betegségeinket, szomorúságainkat, bánatainkat, ismered a mi aggodalmainkat, kérünk, szabadíts meg mindezektől bennünket, hogy életünk téged dicsőítő életté válhasson, függetlenül attól, hogy éppen min vezetsz keresztül bennünket. Taníts így bennünket a hit dolgaira, az igaz Isten tiszteletre ebben az órában is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 111. Zsoltárunkból, a heti Zsoltárunkból olvasom, mivel ez a Zsoltár hosszabb helyünket elfoglalva, hallgassuk Istennek igéjét, kijelentését, amelyet tehát a 111. Zsoltárban találunk, eképpen. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az Isten félőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek, mind örökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Kedves testvéreim, heti Zsoltárunk két sajátosságáról hadd szóljak, amelyek talán így első olvasatra nem tűnnek a mi szemünkbe, fontosabban nem tűnhetnek a mi szemünkbe. A Zsoltár egyik sajátossága éppen az, ami a magyar fordításban már nem érvényesül. Az eredeti szöveget olvasva ugyanis az egyes versek tételeinek kezdő szava a héber ABC egy-egy soron következő betűjét adja. Olyan ez a Zsoltár héberül, mint a mi magyar nyelvünkben használatos arany vagy zengő ABC, amelyet talán mindannyian tanultunk valamikor, aztán lehet, hogy már elfelejtettünk. A másik sajátosság, hogy erről a Zsoltárról azt tartják, hogy a soron következő Zsoltárokkal egészen a 119. Zsoltárig a zsidók a legnagyobb ünnepükön, az általunk húsvétnak nevezett ünnepen énekelték. Elsősorban akkor mondták, énekelték ezeket a zsoltárokat. Ekkor emlékeztek ugyanis meg Isten szabadításáról, amely által őseiket az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadította, majd hazavezette őket az Ábrahámnak ígért Kánaán földjére. Mondhatjuk úgy is, hogy ez az ünnep, amelynek keretében ezt a Zsoltárt is énekelték, a zsidó vallás gyakorlatnak a csúcsa volt. Nos, ennek az ünnepnek a keretében hangzott föl tehát ez a zsoltár is. Ha röviden összefoglaljuk a zsoltár üzenetét, akkor három dolgot tudok mondani. Az első versben a megszólaló felszólítja azokat, akik ott körülötte vannak, az ő hallgatóit, az Úr dicséretére. Egy felszólítás érkezik el a hallgatókhoz. Ezután bizonyságot tesz ez a megszólaló ember a többiek előtt arról, amit ő személyesen tud és ismer Istenről, akinek a dicséretére hívja a környezetét. Végül pedig az utolsó versben elmondja azt, hogy boldog élete nem lehet annak itt a földön, aki ezt az Urat nem úgy tiszteli és féli, ahogyan az ennek az Úrnak, akinek a dicséretére hív, és akiről elmondja, hogy mit tud róla, mit tett vele, a kijár. Az újszövetségi hagyományban és rendben, amelynek hát mi is a részesei vagyunk, az úrnapi Isten tisztelet az az idő és az a hely, amikor az Isten félők megemlékeznek Jézus Krisztus feltámadásáról és az ő szabadításáról. Mondhatjuk úgy is, és remélem ezzel nem mondok senkinek új dolgot, hogy az úrnapi Isten tisztelet a keresztjén hitnek, a keresztjén vallás gyakorlatnak a csúcsa. Ez az az idő és hely, amikor Isten előtt magasztalással, őt dicsérve megállunk, és imádattal borulunk elé a Jézus által szerzett szabadításáért. Azért, hogy az Úr Jézus Krisztus által kiszabadított a bűn szolgaságából, ennek elválaszthatatlan következményéből, a kárhozatból. Megállunk imádattal Isten előtt, hogy megigazított és megszentelt bennünket Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által, és hogy vezet az örök élet az ő ígéreteinek földje felé bennünket. Nem tudom, hogy amikor ma idejöttünk, mivel volt és mivel van tele a fejünk és a szívünk, testvérek. Sok minden szokott velünk együtt ide érkezni az Isten házába, az Isten tiszteletre. Kiki önmagában számot vethet azzal, hogy ma hogyan érkeztünk ide. Azt gondolom, hogy a helyes biblikus gyakorlattól elszakadva általában a gondjaink és a vágyaink terhelnek meg bennünket, és általában ezekkel szoktunk ide érkezni az Isten házába, és általában az Isten tiszteletet is annak megfelelően értékeljük, jóra vagy nem jóra, áldottra vagy kevésbé áldottra, hogy idehozott gondjainkra, vágyainkra milyen választ adott akár az igehirdetés, akár az igehirdető. Isten azonban ma emlékeztet bennünket, hogy a Jézusban elvégzett és megszerzett szabadításánál nincs nagyobb dolog ezen a világon, amelyben részesülhetünk általa. Isten emlékeztet bennünket minden úrnapon, ezen a mostani úrnapon is, amikor idejöttünk, hogy nincs nagyobb dolog ezen a világon, mint amiben Isten Jézus Krisztus által részesít bennünket, Nincs nagyobb dolog a kegyelemnél, az újonnan születésnél, a bűnbocsánatnál, a megigazításnál. Ugyanis ez a szabadítás elvisz és elsegít bennünket a halálból az életre. Hogy értsük, az örök halálból az örök életre. Ezért pedig nem szűnhetünk meg sohasem hálát adni, és Urunkat dicsérni, testvérek. Amikor a mi hit gyakorlatunk, vallás gyakorlatunk csúcsáról beszélünk, az úrnapi istentiszteletről, akkor ezzel a lelkülettel kell nekünk érkeznünk és jönnünk. Mert higgyük el, testvérek, hogy nem nagyobb dolog az, ha egészségesek vagyunk, ha gazdagok vagyunk, vagy ha egyszerűen csak azt tudjuk mondani, hogy jól mennek a dolgaink. Jézus egy példázatában beszél a bolond gazdagról, aki egy egész életre szólóan bebiztosította magát, de nem gondolt az eljövendő életre. Arra, hogy egyszer csak véget ér az élet látható, azaz ideig való része, és következik az élet örökké tartó része. A bolond gazdag bebiztosította magát a látható részre, de nem foglalkozott az örökké tartó láthatatlan részével az életnek. Jézus bolondságnak nevezi ezt a fajta gondolkozásmódot. Arra hívlak benneteket, hogy dicsérjük tehát, és áldjuk Urunkat minden időben, de különösen is akkor, amikor az ő házának a küszöbét az Úrnapján átlépjük. Kedves dolog ez Isten előtt, ha mi őt dicsőítjük, imádjuk, és higgyük el, hogy hasznos dolog nekünk is. Mindig csodálkozom azokon a magukat keresztjénnek valló embereken, akik nagyon könnyedén lemondanak állítólagos vallásuk csúcs alkalmáról, az Isten tiszteleten való részvételről. Mindig furcsa ez, amikor valaki hangoztatja, hogy ő keresztény, de nem tartozik egy gyülekezethez, vagy ha odatartozónak is vallja magát, nem jelenik ott meg. Furcsa dolog ez. Jól tettük azonban, hogy ma eljöttünk, de értsük meg azt is, hogy nem mindegy, hogyan jövünk a mi Urunk elé. Ne legyünk olyanokká, mint azok az egyetemisták, bár inkább csak a saját időmről beszélek, ma már ez nem biztos, hogy így van, akik úgy gondolják, hogy a vizsgára elég szépen fölöltözni. A vizsgán azért több dolog történik, mint az, hogy bemutatom, hogy én az öltözékemmel megtisztelem a vizsgáztatómat, és megtisztelem az alkalmat. Testvérek, nem elég a templomba eljönni, hanem úgy kell jönni ide Isten házába, ahogyan arról szóltam, és még szólni is fogok. Tehát ne nyugodjunk meg azokra gondolva, akik nincsenek itt, hogy lám én azért teljesítettem a dolgokat, megérkeztem, és ezzel rendben is vagyok, hanem értsük meg azt, hogy hoznunk kell a mi szívünkkel, meg a lelkünkkel valamit Isten elé, ami nem lehet más első renden, mint a mi dicséretünk, imádatunk és hálaadásunk Istennek, mert ez kedves ő előtte, mondhatnám így, ki jár neki, és hasznos a mi számunkra. Azonban, ahogy olvasuk ezt a Zsoltárt, ahogy mondtam, ez csupán az első része a Zsoltárnak, hogy felszólít az Isten dicséretére és imádatára. És utána látjuk, hogy ennek az Isten tiszteletnek, amelynek a keretében zajlik ez a zsoltár is, része a személyesség is. Annak a számba vétele, hogy én személyesen mit tudok az Úrról, mit éltem át ő vele. Ez persze nem pusztán a kijelentésnek az ismeretét jelenti, ahol Isten val nekünk önmagáról. Bár kétségtelen, hogy sok aggodalmunk és hamis vágyunk abból adódik, hogy nem ismerjük Urunkat. A kijelentésben olyan sok minden benne van tételesen Urunkról, amit ha ismernénk, akkor már is kevesebbet aggódnánk, és nem űznének bennünket hamis vágyakozások. Mondhatnám úgy is, hogy a kijelentésben minden benne van Istenről, amit mi emberek tudhatunk, és amit Istennel kapcsolatosan tudnunk kell. Nézzétek csak itt ebben a zsoltárban is, a második verstől a 9. versig terjedő szakaszban a zsoltár mondója elsorolja mindazt, amit ő tud Istenről. Istennek a jellemvonásai ezek, amelyekre a megszólaló felhívja a hallgatói figyelmét. És hálát ad Istennek azért, mert Isten olyan, pontosan olyan, amilyennek ő elmondja. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedve telik benne. Munkája felséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. Hát ajánlom a testvéreknek, mivel ez egy heti zsoltár, úgyis lesz házi feladat a végén, hogy vegyük ezen a héten újra meg újra elő ezt a zsoltárt, és vegyük számba, hogy mit tudott és mit mondott el ez a zsoltáros Istenről. Ez csak néhány vers, de ha végigolvassuk, akkor meg fogunk döbbenni azon, hogy milyen gazdagon ismeri Istent ez a megszólaló ember. Tudja, hogy Isten ilyen, és tapasztalja, hogy Isten ilyen. Kedves testvérek, amikor az emberek nagy része az Isten tiszteletre gondol, akkor vagy azon aggódik, hogy nem tudja, mi az Isten tisztelet menete, vagy éppen azért büszke, mert ő már ezt jól tudja. Azonban meg kell most értenünk azt, hogy az Isten tisztelet formailag közösségi, de egyúttal egy személyes megállás Isten színe előtt. Annak a számbavétele, amit én tudok az Úrról, annak számbavétele, amit az Úr velem cselekedett. Annak számbavétele, hogy mit tudunk az Úrról, és hogy az Úr mit cselekedett velünk. Annak megvallása, kibeszélése, ahogyan itt a zsoltárban is tanúi vagyunk ennek, testvérek. Az Isten tisztelet ezáltal, hogy számba vesszük, hogy mit tudunk Istenről, mit tapasztaltunk meg vele, azáltal, hogy én magam itt az Isten tiszteleten számba veszem, hogy mit tudok Istenről, mit éltem és mit tapasztaltam meg vele, Szóval az Isten tisztelet ezáltal személyes megerősödésé válik, a kijelentésben megismert Istenbe vetett hitben, és ezáltal az Isten tisztelet egymás erősítésévé is lesz ebben a hitben. És így az Isten tisztelet egyúttal a hitre való felhívása is egymásnak. Nézd, én ezt tudom az Istenről, ezt tapasztaltam meg vele, bízzál benne te is. Higgyél benne te is. Vegyük csak számba itt mindig, testvérek, hogy mit tudunk tételesen Istenről. Amikor ide érkezünk és beülünk ide az Isten tiszteletre, akkor kezdjük el nyugodtan számba venni a magunk csendjébe azt, hogy mit tudok Istenről, mi az, amit megtapasztaltam vele. Biztos, hogy van mindannyiunk háta mögött valamiféle tapasztalat. Nem véletlen jövünk ide. Remélem, senki nem azért jött ide, mert beráncigálták, mert bekényszerítették. Hát valamiért elindultunk, megérkeztünk ide Isten házába, akkor vegyük számba a magunk csendjébe azt, hogy mi az, amit én arról az Istenről, aki elé eljöttem, tudok, és mi az, amit ővele kapcsolatosan megtapasztaltam. És ahogyan többször is kértem és javasoltam a testvéreknek, amikor együtt vagyunk Isten tiszteleten, előtte meg utána, legyen és váljon ez a mi beszéd témánká. A hírek majd elhangzanak odahaza. Az árak, a politika, meg minden, az megy egész héten. De hadd kérjelek benneteket, hogy amikor itt összejövünk, akkor erősítsük egymást abban, amit az Úrról tudunk, és amit ővele kapcsolatosan megtapasztaltunk. Kedves élményemmé lett a múlt vasárnap egy testvérünk vallomása, aki megvárt itt szándékosan engem a végén, mikor már mindenki elment, és elmondta maga bizonyság tételét, hogy ő hogyan tapasztalta meg Isten segítségét. Fontos dolog ez, testvérek, nem csak nekem, az ige hirdetőnek, bizonyságot szerezzek én is mások hit tapasztalataiból, hanem fontos dolog ez mindannyiunk részére, akik itt vagyunk. Így tudunk épülni egymás hite által, és így lesznek nekünk közös hit tapasztalataink is. Miért fontos ez? Az Isten tiszteletnek ez a fajta személyessége, az én ismeretem Istenről, az én tapasztalatom Istenről. Harmadsoron erről szól ez a Zsoltár. Azért fontos a személyesség az Isten tiszteletben, mert boldog élete annak van, azt mondja a Zsoltár, aki bölcsen él. Nem egyszerű fogalom ez a bölcsesség fogalma, de ha valaki ma beüti a keresőbe, hogy mi ez a bölcsesség, akkor többek között egy ilyen választ fog kapni. A bölcsesség az egyén azon képessége, hogy hosszú távú józan, igaznak bizonyuló döntéseket tud hozni. Ez a képesség tudáson és tapasztalaton alapszik. Tehát azt mondja a világi megfogalmazás, hogy a bölcsesség az józan és igaznak bizonyuló döntéseket jelent. Testvérek, igaznak bizonyuló döntéseket hozni csak akkor lehetséges, ha az ember az igazságot és a valóságot ismeri és követi. Mit mond erről ez a Zsoltár? Azt mondja, hogy a bölcsesség, az igazságnak, a valóságnak az ismerete, azaz Isten félelmével kezdődik. Az ott kezdődik. És nyilván azzal is folytatódik. A mondatnak olyan magyarázatát adom, amelyet talán sokan vitatnak, mégis hadd mondjam el, a bölcsesség kezdete az, amikor az ember megriad Istentől. Azaz a bölcsesség ott kezdődik, amikor az ember rádöbben arra, hogy az, amit ő a valóságnak, az igazságnak hitt, nem az, mert Istent kihagyta belőle. De még sok mindent gondolunk mi a valóságról és az igazságról, és ez a világ alapvetően két részre osztható. Vannak, akik az igazságról és a valóságról való gondolkozásukban Isten számításba veszik, és vannak, akik Istennel egyáltalán nem számolnak. Az embernek rá kell döbbennie arra, hogy amit az Isten nélküli valóságról és igazságról gondolt, az gyakorlatilag nem igazság és nem valóság. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő az igazság, ő a valóság, azaz, ez azt jelenti, az a valóság és igazság, amit ő képvisel, hirdet és él. A bölcsesség kezdete tehát az, hogy az ember Isten előtt összeomlik. Isten előtt összeomolva belátja, hogy valójában a semmire épített, mivel nem vette figyelembe magát, Istent. Testvérek, hadd mondjam azt, hogy erre újra és újra szükség van a mi életünkben. Mert mi, akik hiszünk is, gyakran esünk abba a hibába, hogy olyan dolgokra vetemedünk, olyan dolgokat építünk, amelyek Isten nélkül valók, amelyekben nem számolunk az Istennel. Mi hívő emberek is gyakran kezdünk úgy beszélni, mint a hitetlenek. És mi hívők is gyakran kezdünk úgy gondolkozni, és gyakran kezdjük az életünk egyes dolgait úgy berendezni, mint a hitetlenek, akik Istennel nem számolnak. Újra és újra szükségünk van az Isten előtt való megrettenésre, arra az összeomlásra, hogy Isten nélkül a valóság, az igazság, amit mi elképzeltünk, egy buborék. Egy buborék, ami semmivé lesz. Mert a valóság és az igazság Isten, Jézus Krisztus. Az, amit ő kijelentett, az, amit ő tanított, az, amit ő megélt, ő maga a valóság és az igazság. Saulus ott a damaszkuszi országúton, testvérek, így tört össze. A valóság ugyanis és az igazság más volt Istennel és Jézus Krisztussal kapcsolatosan, mint ahogyan ő azt hitte. A józanság azt jelenti, e földi életre nézve, hogy nem ragadtatjuk el magunkat a világ eszmei áramlatai és divatjai sodrával. A józanság azt jelenti, testvérek, amiről a Zsoltárban szó van, hogy tudjuk, mindenek fölött és mindenek előtt ott áll a mi Urunk, úgy, mint teremtő, mint megváltó és mint igaz bíró. Azt mondja a Zsoltáros, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség ott kezdődik, hogy az ember megretten attól, hogy az igazság, a valóság más, mint amit én gondoltam, és elkezdünk végre föltekinteni Istenre, a valóságra és az igazságra. És ettől az ember félelembe kell, hogy essen. Mert mindaz, amit én eddig építettem, ahogy az apostol mondja, kár és szemét. Mindaz, amiben én reménykedtem, semmi. És ez megrettenti azt az embert, aki rájön erre. Az életben is szoktak így lenni dolgok, hogy mi más gondolunk a valóságról. És amikor kiderül az igazság, akkor megrettenünk, és félelembe esünk. A józanság azt jelenti, a bölcsesség ott kezdődik, és azáltal marad meg, hogy az ember minden egyes nap, minden egyes pillanatában az életének föltekint Istenre, mint teremtőre, mint megváltóra, mint igaz bíróra. És mit fog ez jelenteni? Azt fogja jelenteni, testvérek, hogy aki bölcsen és józanul él, az boldoggá lesz itt a földön. Tudom, hogy a testvérek azt mondják, hogy ez egy szép ilyen vallási beszéd, egy szép ígérvény, de mégis hadd mondjam azt, hogy nem ígérvény, ez a valóság, de csak azok élik át azt a boldogságot, amiről most beszélek, akik bölcsen és józanul kezdenek el élni. Testvérek, itt nincs kóstoló. Itt nincs olyan, hogy mint az áruházban a kis mintafalatok. Mert a legtöbb ember ezt szeretné. Oké, hát engedek én majd Istennek, csak előbb hadd lássam már. Hát jöjjön egy kis boldogság kóstoló. Aztán, ha jött, akkor majd eldöntöm, hogy akarom-e én ezt, vagy nem akarom. Testvérek, itt tapasztalat csak abból származik, amikor az ember Isten előtt összetörve, Istent komolyan véve, elkezd arra építeni, ami a valóság és az igazság. És mi ennek a magyarázata? Miért lesz az ilyen ember boldog? Megértjük, testvérek, pontosan azért, mert az olyan ember, aki megérti, hogy mi az igazság és mi a valóság, az az ember az örök jövője aspektusából látja a múlandó jelenét. Az ilyen ember kevesebbet aggódik, de hadd mondjam így, legfőképpen másért aggódik, mint az Istent figyelmen kívül hagyók. Mondhatnám így is ilyen mai szlogennel, hogy az ilyen embereknek másra kattog a lelke. Az Istennel nem számoló emberek lelke, az mindig arra kattog, ami itt, most, ma megszerezhető, ami még nincs meg, mert azt gondolom, hogy ha az is meg lesz, aztól leszek én boldog. De a Biblia szerint a mi boldogságunk ott kezdődik, amikor nem a jelenből nézünk a jövőre, hanem a jövő felől nézünk rá a jelenünkre. És ha mi ismerjük a valóságot és az igazságot, hitáltal az Istennel való boldog jövőnket, amelyet Jézus Krisztus áldozatáért nekünk ajándékoz, akkor testvérek, másként nézünk abból az aspektusból és abból a távlatunkból a jelenünkre, és ettől mi boldog emberek leszünk. Mert hadd mondjam így, hogy a mi napunk az abból az aspektusból nem leáldozóban van, hanem éppen feljövőben. A világi ember, aki Istennel nem számol, mindig csak azt látja, hogy megy lefelé a nap. Minél idősebbek vagyunk, annál jobban úgy látjuk, megy lefelé a nap, a mi napunk eltelőben van, lefelé megyünk. Akik hiszünk és ismerjük a valóságot, és Isten kegyelméből így látjuk az életet, mi meg azt látjuk, hogy jön fölfelé a napunk. Az örök nap jön fölfelé. És higgyék el a testvérek, hogy amikor ebből az aspektusból tekintünk a földi életünkre, akkor az csak olyan, mint amikor egy hosszú lépcsőn föl kell mászni a kilátóba. A lépcsőn már olykor megrezeg a lábunk, már az is megkérdőjeleződik bennünk, hogy akarunk-e onnan látni mi valamit, érdemes volt-e elindulni, de mégis, amikor fölérünk, és széttekintünk, és gyönyörködünk abban, ami a kilátó előtt van, akkor egy pillanattal elfelejtjük azt, hogy milyen út vezetett ide. Hogy milyen áldozatokat kellett hozni azért, hogy mi oda fölérkezhessünk. Testvérek, boldoggá lesz az az ember, aki onnan, abból az aspektusból látja és tudja látni a földi életének minden dolgát. Boldog az az ember, akinek a mennyei, a múlandókra kattog a lelke. És azt látja ebben a földi életben, hogy ez nem a végállomás, hanem az út, amelyen keresztül igyekszem oda jutni, ahol az Istennel való közösségben a békesség, a megnyugvás vár rám. Higgyék el a testvérek, hogyha így kezdünk gondolkozni az életről, akkor minden átértékelődik. A földi életnek a bajai, a betegségeink, a szegénységünk, a kilátástalan jövőnk, minden átértékelődik, és más súlyt kap az életünkbe. Testvérek, szükségünk van arra, hogy újra és újra összetörjünk Isten lábai előtt, amikor elhatalmasodik rajtunk az a fajta életszemlélet, hogy Istent elkezdjük kihagyni az életünkből. Arra bátorítom a testvéreket, hogy Istent minden nap éltünk, minden percébe tartsuk ott a szemünk előtt. Ezért, ahogy mondtam, adok is egy házi feladatot a testvéreknek, ha már a heti zsoltárunk az eredeti nyelven egyfajta hit ABC, Isten dicsőítő ABC, azért, hogy még inkább személyessé legyen nekünk az Isten tisztelete, az ő dicsőítése, a vele való kapcsolatunk, és azért, hogy bölcs dolgokat csináljunk itt a földi életünkbe, hadd adjak egy kis házi feladatot, azt a házi feladatot adom, hogy próbáljuk meg a jövő héten megírni a saját arany ABC-nket a Biblia verseivel. A magyar ABC betűit talán mindannyian ismerjük, írjuk rá egy lapra, ilyen nagyon gyakorlatilag, ABCD, és utána gondolkozzunk el azon, hogy azzal a kezdőbetűvel milyen bibliai ige szakasz jut nekem az eszembe. A betű példa. Adjatok hálát az Istennek. És ha valamilyen eszünkbe jutott, akkor írjuk le, írjuk meg a saját arany ABC-nket, és ha ott azt olvasuk az A betűnél például, hogy adjatok hálát az Istennek, akkor kezdjünk el Istennek hálát adni. B betű. Bízzatok, ne féljetek. Akkor vessünk számot a szívünkkel. Testvérek, mindenki megcsinálhatja egy magáét, nem lesz ez egyforma. Merem állítani, hogy két egyforma nem lesz benne. De azt is merem állítani, hogy Isten a mi szívünknek, lelkünknek, lelki életünknek, testi életünknek a javára tudja fordítani. Azzal is, ha megszégyenülünk abban, hogy mi az Istenről, az Isten dolgairól nem tudunk arany ABC-t írni. Akkor vegyük elő a Bibliánkat, kezdjük el lapozgatni, vagy vegyünk el egy, nyissunk meg az interneten egy konkordanciát, ahol betűrendben vannak igeversek, és írjunk onnan ki magunknak egyet. Legyen ez ott valahol a közelünkbe, ahol újra meg újra rátévedhet a mi szemünk, és szembesülhetünk azzal, hogy kicsoda Isten, és tegyük mérlegre újra meg újra az életünket, hogy bölcs vagyok én? Félem ezt az Istent? Valóban úgy van, hogy számolok vele életemnek minden napján és minden percében. A házi feladatot én nem fogom ellenőrizni. Ez egy olyan házi feladat, ami a mi saját épülésünkre szolgálhat. Ezt az iskolában azt hiszem szorgalmi feladatnak nevezték annak idején. De kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket, és ha valakinek születik ilyen arany ABC-je, és ezt megosztja szívesen, akkor azt én magam is örömmel veszem, de akár elhozhatjuk magunkkal, és beszédünk, beszélgetéseink témájává lehet. Testvérek, hallottunk ma arról, hogy a zsoltáros annak idején felszólítja hallgatóit az Úr dicséretére, és engedjétek meg, hogy háborgó világunk közepette hadd szólítsalak benneteket arra, hogy velem együtt dicsérjük az Urat. Tegyünk bizonyságot arról, vegyük számba, hogy mit tudunk róla személyesen, hogy mi mindenen vitt és segített bennünket eddig is keresztül az Úr, mi mindent ígért meg és teljesített be. Azt a gondolatot, hogy a bölcsesség kezdete, azoknak a döntéseknek a meghozatala, amelyek igaznak bizonyulnak. És csak azok a döntéseink fognak igaznak bizonyulni, és azok fognak bennünket boldogítani, amelyek a valóságra, az igazságra, Isten kijelentésére épülnek. Segítsen így az Úr bennünket, amikor ezt a zsoltárt a hét folyamán újra meg újra a kezünkbe vesszük. Amen. Jertek most helyünkről fennállva, kedves testvérek, az elcsendesedésünk előtt a 265-ös dicséretünknek énekeljük az első három versét. A 265-ös dicséretünknek az első három versét, hagyjad az Úristenre te minden útadat. elfoglalva eljünk, egy csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy Te magad vagy az igazság és a valóság, és csak úgy és azon a módon válhatunk boldogokká, ha egész gondolkozásunkat és ezáltal egész életvitelünket Te reád építjük. Köszönjük Te neked, hogy akik Te reád építenek, nem fognak csalódni, akik Te reád építenek, azok boldog emberekké lesznek, mert Te fogod őket boldogítani mindazáltal, amit kijelentettél, és önmagaddal kapcsolatosan már eddig is kétségtelenül igazoltál. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk Te reád, mint egyetlenre, örökké valóra, olyan szövetségesre, aki megtartja, megőrzi övéit, aki oltalmazza mindazt, amit véren, az ő fiának, drága vérén szerzett meg magának. Köszönjük Te neked, hogyha így tudunk már Te reád tekinteni, és fogad a mi bűnbánatunkat és bűnvallásunkat, mindazokért az időkért, döntésekért, amelyekből Téged kihagytunk és amelyekben veled nem számoltunk. Taníts is bennünket úgy megélni a földi életünket, hogy abban mindig az első és döntő szerepe a Te személyednek, a Te ígédnek van. Segíts bennünket, hogy mindaz, amire Zsoltáron keresztül tanítottál, igazzá legyen a mi életünkbe. Amen. Folytassuk könyörgésünket, ki a maga csendjébe, személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, Isten tiszteletünket zárjuk a már megkezdett 265. dicséretünk 6. és 7. versének éneklésével. A 265. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük, ő benne vest halálig jó reménységedet.
Benne vesd halálig jó reménységedet, ő biztos révben.
beszállít a bajból tégedet.